Szeretettel köszöntelek benneteket. Ma délelőtt a Máté evangéliumából fogjuk az igét olvasni 16. fejezetből. Máté evangélium a 16. fejezetének a 13. versétől majd a 17. versét fogjuk Isten igéjét olvasni. Így szól Isten igéje. Amikor Jézus Cézáre a Filippi területére ért, megkérdezte a tanítványait: kinek mondják az emberek az ember fiát? Ők így válaszoltak: némelyek keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, megint mások pedig Jeremiásnak, vagy valamelyik prófétának. Erre megkérdezte tőlük: hát ti, kinek mondotok engem? Simon Péter megszólalt, és így felelt: te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Jézus így válaszolt neki: boldog vagy, Simon Jóna fia, mert nem test és vér fette lesz előtted, hanem az én mennyei atyám. Urunk, kérünk, hogy szólj hozzánk ezekből az igékből, tedd aktuálisá számunkra te szent lelked által. Amen. Amikor így hallgattam az imaórát, az jutott eszembe, talán már sokszor hallottátok azt a történetet, mikor Wesley a metodista egyháznak a alapítója, nagy prédikátor, sok-sok ezer vagy tízezer ember is megtért az ő szolgálata által, John Wesley által, hogy valahogy úgy kezdődött az ő megtérése, hogy elment Amerikába is, akart misszionáriuskodni az indiánok között. Csak hogy azon a hajón voltak nagyon egyszerű Csehországból származó morva testvérek, akik egy viszonylag zárt közösségbe éltek, és nagyon mély és komoly hitéletet gyakoroltak. És ott az ugyanazon a hajón, ami ment át az 1700-as években Amerikába Wesleyvel együtt, ezek a cseh morva testvérek is ott voltak, és megfigyelte őket Wesley, hogy minden reggel fölkelnek, és közösen olvassák az igét. Versről versre haladnak, és amit olvastak, abból szőttek egy imádságot. Valamit megértettek az igéből, azt rögtön imádkoztak. Imádkoztak és igét olvastak. És valahogy így olvasták az igét. Hát és ez akkora nagy hatással lett a nagy Wesleyre, hogy igazából mikor ő ment misszionáriuskodni, rájött, hogy ő még nem is ismeri az Istent, akiről akar szólni. És ott ért meg azon a hajón valójában, amikor Amerika partjai felé tartott. Ez a történetet talán sokszor hallottátok már szokták igényhirdetésben is emlegetni őket. Én is olvastam ezt, és igazából amikor olvastam Wesleynek az életét, ugye az a könyvi parókiához egész világ, szinte csak ez az egy történet maradt meg bennem belőle, nem tudom, száz valahány oldalból, mert végig ott van, hogy hirdett az igét, ez nagyon megmaradt bennem. A másik eset az maradt meg Wesleyből, hogy olyan ember volt, hogy miközben lovagolt egyik helyről a másikra, a lovaglás közben megtanult az orvostudományt, meg közben felkészült az igéhirdetésekre. Hát látszik, hogy nem egy mindennapi ember volt, de ez csak így mellékes. Minden esetre ez annyira megmaradt bennem ez a történet, hogy a morva testvérek hogyan olvasták az igét. Nekem ez nagyon sokszor segített abban, hogy mikor imádkozok, akkor mi legyen az imádságaim alapja otthon. Mert hogyha ti is van ima életetek otthon, és imádkoztok dolgokért, biztosan, hogy egy idő után észreveszitek magatokon azt, hogy ugyanazokat kéritek igazából már. Vannak kiemelt ima témáink, a családunk, a gyermekeink, az egészségünk, a betegeink, stb. És igazából minden nap újra meg újra tudjuk ezeket mondani, és szinte már rutinszerűvé válik, és ennek az a veszélye, hogy kihal belőle a szív, és csak egy száj kezd járni már szinte minden imádság alatt. És nekem, én azt kezdtem el gyakorolni, hogy mikor olvasom az igét, akkor az, amit megértek az igéből, arról imádkozom. Amit az igéből megtanultam, ami az igéről szól, azt viszem imádságban az Úr elé. Ez volt az egyik dolog. A másik dolog pedig az, hogy amikor így elkezdtem imádkozni ilyen módon, akkor rájöttem arra, hogy amikor megvallom azt, amit megértettem Istenről, vagy megértettem az Úr Jézusról, megértettem Isten gyülekezetére, ezt elmondom Istennek, ez nekem nagyon jó. Egyszerűen, amikor megértem azt, és megvallhatom Istennek, hogy én mit hiszek róla, akkor az az én lelkemet különösképpen építi. Világosan emlékszem arra, mikor a gyülekezetért imádkoztam, hát ez már évekkel ezelőtt volt, amikor buzgóság volt a gyülekezetben bennem, akkor volt két igevers, ami nagy hatással volt rám. Az egyiket Pál apostol írta Timóteusnak, az így szól. Ha pedig késnék, ezekből tudd meg, hogyan kell forgolódnod az Isten házában, mely az élő Isten egyháza, igazság, oszlopa, erős alapja. És akkor imádkoztam a gyülekezetért, akkor úgy hoztam fel a gyülekezetet Isten elé, Uram, ez a te házad, ez az igazság oszlopa, ahol, amiért könyörgök. Itt őrzik a te igédet, ezek az emberek a te igéidnek a letéteményesei, így áld meg őket. Jó volt nekem így imádkozni Isten a gyülekezetért, mert megneveztem olyan néven Isten előtt, és hitvallást tettem a gyülekezetről Isten előtt úgy, amit ő is hitvallást tesz a gyülekezetről. Hogy ez Isten háza, igazságosnak erős alapja. A másik ige pedig ez volt, hogy viseljetek gondot tehát magatokra, ugye ez az, mikor a Cselekedetek könyve arról számol be, amikor Pál apostol búcsúzik az efezusi vénektől, és az egész nyájra, melynek őrizővé tett titeket a Szentlélek, hogy legeltessétek az Isten egyházát, melyet tulajdon vérével szerzett. Emlékszem, hogy olyan jó volt, úgy is imádkozom a gyülekezetért, hogy úgy említettem a gyülekezetért. Uram, nem csak a gyülekezetért, imádd meg a gyülekezetet. Áld meg azt a gyülekezetet, amelyet te a tulajdon véreden szereztél. Ez nem egy közönséges csoportosulás, ez nem egy klub, ez nem egy baráti társaság, ez nem az azonos nézetűeknek a közössége, vagy akik nagyon-nagyon egy húron pendülnek, egyáltalán nem. Ez azoknak a közössége, akiket a te drága véreden megváltottál. És jó volt ezeket elmondani Istennek. Aztán tovább mentem, és elkezdtem gyakorolni azt, hogy mikor Istenről, vagy az Úr Jézusról imádkoztam, az Úr Jézushoz szóltam, akkor szeretem elmondani azt, hogy Úr Jézus, téged tartalak megváltómnak. Uram, téged tartalak, hiszem, hogy te vagy az én szabadítom. Uram, hiszem, hogy te vagy az én Krisztusom. Te vagy az én gondviselőm. Istenem, köszönöm, hogy te az én pásztorom vagy, és ezeket szeretem elmondani Istennek. És azt vettem észre, hogy amikor ezeket mondom Istennek, az rendkívül módon építi az én lelkemet. Ez jót tesz nekem. Jót tesz, hogyha megvallom Istennek azt, amit hiszek róla. És nézzétek meg, az egyháznak az életében, hogyha visszatekintünk az egyház 2000 éves életébe, mindig nagy hangsúlya van a hitvallásnak. Nagy hangsúlyt van azon, hogy a hívők megvallják azt, hogy tulajdonképpen mit is hisznek. És amikor elmondja egy ember őszintén a hitvallását Istennek, hogy ő mit hisz, az építi az ő lelkét, és az fontos Istennek is, és fontos az embernek is. Én leírtam magamnak a legismertebb hitvallást. Hát, 1000 év körüli. Szerintem ismeritek. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában. A mennek és földnek teremtőjében, Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Úrunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvede Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala, eltemették, szála alá a poklokra, harmadnapon halottaiból feltámad a felméne a mennyekbe. Ül a mindenható Atyaisten jobbjára, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek a közösséges keresztény anyaszentegyházat, szentek egységét, bűneinknek bocsánatát, testünk feltámadását és az örök életet. Ámen. Mindenki ismeri. Nem szoktuk mondani, de ez egy olyan egyetemes hitvallás, amelyet bármilyen irányzatú felekezetben, keresztény felekezetben felolvasunk, ebben biztos, hogy egyek vagyunk. Mert ezek nagyon tömören, nagyon röviden összefoglalják a hitünknek az alapjait. Én gondolkoztam azon, hogy vajon mi nálunk van ilyen hitvallás a mi gyülekezetben? Mi gyakoroljuk azt, hogy megvalljuk a hitünket? Mert fontos, hogy megvalljuk a hitünket. Azt gondolom, hogy minden egyes alkalommal, amikor összejövünk, megvalljuk a hitünket. Tudjátok mikor? Például minden dicséret a Krisztus Jézusé, ő az Úr. Ő a király, Immanuel, vagyis velünk az Isten. Ő a mindenség ura, a hajnal csillag, vagyis ő az egyedüli reménységünk, az ő uralma örökké megmarad. Mindegy egyes alkalommal közösen elénekeljük ezt az éneket. Szerintem ez egy olyan ének, amelyet valamennyien szeretünk énekelni. Miért? Mert jó megvallani, hogy kinek tartjuk Jézust. Mert mikor elmondod, hogy te kinek tartod Jézus, kinek tartod a megváltódat, az megerősíti a te hitedet. Az valamiképpen nem csak itt közöttünk fog elhangozni, hanem annak a megvallásnak, amikor te a száddal megvallod, hogy Jézus kinek tartasz, annak sokkal több hallgatója lesz, mint ahányan mi itt vagyunk ebben a teremben. Az egész mennyei sereg odafigyel, mikor Jézus Krisztusnak a neve említve van. És az egész mindenféle mennyei láthatatlan sereg odafigyel, mikor Jézus Krisztus nevéről igaz dolgok vannak kimondva. Vagy pedig nézzétek meg, hozzám az az ének például nagyon közel áll, amit előbb énekeltünk. Tied a hatalom, tied az uralom, ugye azt énekeltük, ég és föld felett. Tied az ország, tied a királyság. Tehát mi volt ez? Ez is egy hitvallás volt. És amikor az ember énekel egy ilyen éneket, talán nem is veszük ezt, nem tudatosítjuk magunkba, de igazából hitvallást teszünk. Vagy gondoljatok arra, hogy amikor úrvacsorázunk, és utána mindig egyetlen egy éneket szoktunk elénekelni, hát ez sem véletlen igazából. Szent az Isten, szent, szent. Szent az ég ura. Én ezt nagyon sokáig úgy énekeltem, hogy szent az én uram. Szent az ég uram. Aztán rájöttem, hogy nem ez a szöveg, hanem szent az ég ura. De sokkal jobb volt énekelni, hogy szent az én uram. És tudjátok, hogy elénekeltem azt, hogy szent az Isten, szent, szent, mindig éreztem, hogy felemelkedik a lelkem Istenhez. Biztos, hogy ti is tapasztaltatok ilyet. Felemelkedik a lelkem Istenhez, tudjátok miért? Mert pontosan, amikor azt tesszük itt a Földön, amit a mennyben egyfolytában tesznek. Mert amikor a Jelenések könyvébe beletekint János apostol, azt mondja, hogy éjjel-nappal ott hódolnak Isten előtt, és folytonosan énekelik, szent, szent, szent a seregek ura, a mindenható Isten. Folyamatosan ezt mondják. Én ezt úgy tudom elképzelni, nyilván ott lehet, hogy a szájukkal is elmondják, de egyszerűen az egész menny, az attól visszhangzik, az mindennek a kisugárzása, hogy kicsoda Isten, minden Istenről beszél a mennyben. Itt a Földön is minden Istenről beszél, csak van, aki próbálja ezt letakarni. Próbálja ezt egy kicsikét elhomályosítani. Nagyon fontos és lényeges dolog, hogy igazán elmondjuk Istennek, hitvallást tegyünk arról, hogy kinek tartjuk Istent. Nézzétek, most itt Péterről olvastunk, aki igazából semmi más nem tett, mint egy hitvallást tett arról, hogy kinek tartja Jézust. Nem kell nagyon az ige mélyére menni, szerintem nagyon jól érzékeli az egyszeri ige hallgató ember is, még az is, aki elsőnek találkozik ezzel az igével életében, hogy ez egy jelentős pontja az igének. Mikor egy ember azt mondja Jézus, hogy te vagy a Krisztus, mikor megvallja, hogy ő kinek tartja Krisztus, ez mindig egy jelentős pont, ez mindig egy exponált helyzet. De a Bibliában nem ez az egyetlen egy hitvallás, sőt nem ez az egyetlen egy olyan hitvallás, amely Jézus Krisztusról szól, hanem van több ilyen hitvallás is. És hogyha megfigyeljük, minden egyes, majd figyeljétek meg, mikor olvassátok a Szentírásom, és mikor találkoztok azzal, hogy egy-egy ember kifejezi, hogy mit jelent számára Jézus, mit jelent számára Isten, ott mindig egy pillanatra, mintha megállna a fonal. Amikor hallgatsz egy ige hirdetést, akkor nem fog megállni, mert tovább fognak beszélni. De amikor olvasod Isten igéjét, figyeld meg, ott meg fogsz egy pillanatra, egy másodpercen meg fogsz állni, mert érzed, hogy ez egy fontos pont, mikor valaki vallást tesz a hitéről. Én csak egy párat írtam fel nektek. Nézzétek, milyen szép. Az Úr Jézus ott függ a kereszten, és éppen elmondja azokat a szavakat. Éli, éli. Láma sabachthani, ugye, én Isten, miért hagytál el engem? És aztán végül azt mondja, elvégeztetett, ki lehet a lelkét. Nézzétek, milyen szép hitvallás hangzik el egy pogány római százados szájából. Amikor pedig a százados, aki vele szemben állt, látta, hogy így lehet, aki a lelkét, ezt mondta. Bizony, ez az ember Isten fia volt. Hitvallás tett Jézus mellett. Azt mondja, ez az Isten fia. Aztán nézzétek meg, hát nekem ez az egyik szívem csücske, mikor megy a teljesen pogány etióp gomornyik Jeruzsálembe, keresi az Istent. Nem tudja, hogy kell keresni, de érzi, hogy ami ott Etiópiába folyik, ott a Kandakénak, a királynő, mert ott ugye a Kandaki az ugyanaz volt, mint Egyiptomban a fáraó, csak ott nőben. És ami ott folyik, az valami nem jó. Az ott valami nem jó, és ő megy Jeruzsálembe. És viszont nem találkozott ott Jeruzsálembe, szerzett valami tekercseket, olvasod, de semmit nem ért belőle. És találkozik a Fülöp evangélistával egy kietlen úton, ahol senki nem jár, azt lehet mondani, egy tanyavilágban, ott van egy evangélista, és akkor beszél vele, és hitre jutott. És azt mondja, itt a víz, mi akadálya annak, hogy bemerítkezzen, megkérdezni a kincstárnok? És azt mondja, ha teljes szívedből hiszed, mármint Jézus a Krisztus, lehet. És mit mond? Leggyönyörűbb és legtömörebb hitvallás. Hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Ez megmozdul a mennyettől a mondattól. Mikor egy ember kimondja azt, hogy hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, annak olyan súlya van és olyan jelentősége, hogy ezt mit a Földön nem tudjuk felmérni. Csak azt látjuk, mikor valaki ott áll a bemerítő medence partján. Látjuk, hogy ott van, és arra készül, hogy az életét teljesen rábízza Jézus Krisztusra, és azt mondja, én nekem Jézus az Uram, én őt fogom követni, és ennek most itt teszek bizonyságot, hogy be fog merítkezni, ez annak a bizonysága lesz, és kimondja, hogy hiszem, hogy Jézus az Isten fia, hát ő azt sokan sírnak a bemerítésekkor. Miért? Mert ennél nagyobb dolog nem történhet az ember életében. Én azt szoktam mondani, a gyerekeimnek többször is elmondtam, három nagy dolog van egy ember életében. Három fontos dolog. A többi az mind mások harmadrendű. Az első, milyen a kapcsolatod Krisztussal? Hiszed-e, hogy Jézus a Krisztus? Megvannak-e a bűnei? Bocsánat. Ez az első, mindennek az alapja. A másik, ki lesz a feleséged? A harmadik, mit fogsz dolgozni? Én ezt a hármat tartom. Ez a három, a többi az minden mások harmadrendű. Ez a három dolog nagyon fontos, de a legfontosabb, milyen a kapcsolatod Istennel? És mikor valaki vallást tesz Krisztus Jézusról, az, hogy ő kicsoda, ott megmozdul a menny. Hát nem csak Istennek lehet megvallani, hogy ő kicsoda, de meg kell vallanunk. És ezt gyakorolni kell, és azért is hoztam ezt az igét nektek, hogy valljátok meg Istennek, hogy kinek tartjátok őt. Igenis, mondjátok el Jézus Krisztusnak, hogy téged ennek tartalak, hogy szeretlek téged. Mondjátok el Istennek, hogy kinek tartod. És mondjátok el, hogy mit gondoltak a testvériségről. Mondjátok el, mit gondoltok a gyülekezetről. Mondjátok el Istennek, hogy hogyan gondolkoztok az ő hatalmáról. Könnyebb lesz imádkozni, és meglátjátok, a hitetek erősödni fog, ha elmondod, felemlegeted Istennek az ígéreteit. Ugye Müller György abba az egy igébe kapaszkodva építette fel a nem tudom hány árvaházát, meg mindent, hogy Uram, te mondtad, kérjetek és adatik. Egyetlen egy igét lobogtatott Isten előtt mindig. És felépített a semmiből. Teljesen csak hívők adományából, úgyhogy soha nem kuncsorgott, meg nem mondta, hogy adakozzatok a nem tudom milyen egyház számára 1%-ot. Hát milyen megalázó. Milyen? Soha. Ő Istenhez fordult. Uram, te mondtad, kérjetek és adatik. Én tőled kérek, mert neked a tárházad kifogyhatatlan. És ezt az egyetlen egy igét, ezt ott lobogtatta mindig Isten előtt, ebbe az egy igébe kapaszkodott, Uram, ezt te mondtad. És nézzétek meg, mindig, mikor imádkozott, ezt elmondta, Isten felelt rá. Nem is akárhogy. És mikor hát szerintem neki rendkívüli hite volt, ez az én véleményem, de magáról azt mondta, hogy neki nem volt rendkívüli hite, csak egyszerű hite volt. Hát, mit gondoljatok azt, amit akartok? Szerintem rendkívüli hite volt azért Müller Györgynek. De minden esetre az példaértékű, hogy megragadta Isten szavát, és megvallotta azt, hogy Uram, te mondtad, én ezt elhiszem, amit te mondtál. És jó, hogyha így megmondjuk. Jó, hogyha Istennek kimondjuk ezeket a dolgokat. Amikor így gondolkoztam erről a megvallásról, az jutott eszembe, hogy vajon az, hogy Isten előtt elmondjuk a dolgunkat, erre nagyon-nagyon fontos odafigyelni, és nagyon fontos erre, hogy felhívjam a figyelmeteket. A másik dolog, a hitünket nem csak Istennek valljuk meg, hanem megvalljuk az embereknek is. És akár most pénteken is beszéltünk róla, vagy csütörtökön Gáborékkal összeértünk beszélünk, milyen nehéz az embereknek megvallani a hitünket. Nehéz. Én azt tapasztaljuk, hogy sokszor kevés az alkalom rá. Bár lenne több alkalom, hogy beszélhetnénk a hitünkről. És amikor ezzel gondolkoztam, akkor csak az jutott eszembe, az az egy eset lehet, hogy már meséltem nektek, amikor anyu előtt lakott régen egy tolókocsis bácsi, és a konyhájában, mindig, amikor jöttem haza a zeneiskolában, mindig ott vacsorázott a konyhájában. És soha nem volt lehúzva a redőny, sötétbe jöttem haza, ott égett a villany, pont beláttam, láttam vacsorázni, és annyira megsajnálta azt az embert. Minden este, amikor mentem el, minden este imádkoztam, érte? Azért az emberet jusson hitre. Aztán meghalt ennek a bácsinak a felesége, és ott tolókocsizgatott ott a mi házunk előtt, úgy többször beszélgettem vele, jobban voltunk, és akkor elkezdett beszélni az életéről, az élete végéről, és emlékszem, világosan emlékszem, hogy akkor tudtam egyetlen egyszer beszélni vele, hogy de hát a Isten előtt meg kell, hogy álljunk. Hogyan fel van rá készülve, stb. És beszéltem egy pár dolgot. Hálás vagyok ezért az alkalomért, hogy beszélhettem vele, hogy miért lett a fogam, nem tudom, többször nem találkoztam vele. Nagyon érdekes. De ahhoz, hogy tudjak vele beszélni, meggyőződésem az, hogy nagyon-nagyon nagy hangsúly volt azon, hogy én előtte napokon, heteken, hónapokon keresztül többször láttam őt a konyhában, és imádkoztam érte. És azért tudtam neki beszélni, mert imádkoztam érte. És gondolkoztam azon, hogy vajon amikor bizonyságot teszünk, mi hogyan gondolkozunk, hogy mi a bizonyságtétel? És már kezdek bemelegedni. Ha nagyon bemelegedek, nyugodtan szóljátok rám, de nem lesz hosszú. Tehát, hogy mi a bizonyságtétel, azon kezdtem gondolkozni. Sokszor azt gondoljuk, hogy csak az a bizonyságtétel, hogyha én A-tól Z-ig mindent elmondok a hitemről, meg hogy nekem milyen Istennel a kapcsolatom, meg, és azért, na végre tudtam egy jó, velős, öblös bizonyságtétel tenni. Én meg sokszor azt érzem, amikor valaki egy jó hosszú percekig mondja a bizonyságtétel, ez olyan, mint mikor a ludat tömik. Nyomják le a másik torkán, egyed, a másik meg addig vár, hogy megszabaduljon tőled, és végre egy ilyentől ne kelljen többet hallgatni téged. Vajon hogy kell nekünk bizonyságot tenni? Hogyan tehetünk vallást a mi hitünkről? Én néhány kis pontból úgy összeszedtem így vázlatszerűen magamnak, hogy hogyan is lehet ez. Valamikor szó szerint hitvallást teszünk. Tehát elmondjuk azt, hogy mi mit hiszünk Istenről. Elmondjuk azt, hogy ez így van. Ez van a Szentírásban leírva. Mikor van erre alkalom? Akkor van erre alkalom, és erre sokszor van talán példa, amikor Isten neve szóba kerül. Isten neve sokszor szóba kerül az emberek között, és általában valami hamis módon, vagy káromolva, vagy valami téves képzettel, és olyankor nekünk jó, ha hitvallást teszünk, hogy ezzel szemben mi ezt hisszük. Nézzétek csak meg! Jézus megkérdezi a tanítványokat, hogy mit mondanak az emberek az ember fiáról, vagyis mit mondanak rólam. És akkor itt felsorolják. Némelyek azt mondják, hogy bemerítő János, ugye? Hogy ő bemerítő Jánosnak tartják. Nézzétek meg, ez egy elterjedt nézet volt. Heródes is ettől retteget, ugye? Mert ő fejeztette le keresztelő János. És azt tartották az emberek, hogy bemerítő János, vagy másképpen keresztelő János, ő támad fel a halálból. Talán ő az? Mások Illésnek tartották. Miért? Azért, mert az volt a zsidó hagyomány, hogy mielőtt eljön a Messiás, először Illésnek kell, hogy eljöjjön. Nagyon érdekes, úgy fejeződik be az Ószövetség Malakiás könyvének utolsó verse, én pedig elküldöm hozzátok Illést, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja. Pont, és lezárodott az Ószövetség. Utána jön egy pár üres fehér oldal, néhány száz év is megjelenik, és született Jézus Krisztus. Milyen érdekes. Szinte ugyanott veszik fel a Szentlélek a fonalat, ahol abban hagyta. Teljesen folyamatos. Az csak az a pár száz év. Mások Jeremiásnak tartják, vagy azt se tudják, valamelyik próféta. Nem mondtak ők rosszat. Nem mondtak, ők közel jártak valahol az igazsághoz. De mégse az igazságot tudták. És amikor Péter vallást tesz arra, hogy te vagy a Krisztus, akkor kimondja, hogy azok tévesek, hanem ez az igazság. Sőt, egyik magyarázat szerint, amikor azt megkérdezi, hogy kinek mondják az emberfiát, és felsorolják, hogy János, Illés, Jeremiás a proféták, utána megkérdezi az Úr, Ti mire gondoljátok azt? Egészen pontosan úgy kell fordítani, ezzel szemben ti kinek mondotok engem? Mintha az Úr Jézus bátorítaná arra a tanítványokat, mert nem csak Péternek volt ez a kérdés intézve, az egész tanítványi seregnek, 12 embernek, hogy bátorítlak titeket, hogy ezzel szemben merjetek állást foglalni. Merjetek más mondani, mint a többiek. Merjétek elmondani az igazat, még hogyha az a másokkal nem is egyezik. Na, amikor mi egy kicsit más mondunk, mint a többiek, akkor tudjátok meg, hogy az Úr Jézus a lelke által bennünket is bátorít arra, hogy merjünk más mondani, hogyha valami téves, vagy valami fél ismeretet mondanak Istenről. Kell, hogy más mondjuk. És amikor ezt tesszük, akkor nem a bizonyságtételünket mondjuk el, hogy mi hogy tértünk meg, hanem mi hitvallást teszünk, hogy ezzel szemben mi ezt hiszük Jézusról. Ezzel szemben ez egy bizonyságtétel. Én meg vagyok róla győződve. Ez egy vallástétel Krisztusról, és ennek ugyanolyan súlya van, mint amikor Péter tesz vallást, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Nagyon régen, hát már közel 20 éve megtért egy fiatalember a zeneiskolába, és nagyon buzgó volt. Mindenkinek beszélt a hitéről, és sok osztálytársával beszélgetett, és mondta, hogy hát ez nem helyes, úgy kell, az Úr előtt ez nem jó, és buzgó volt a hitben, beszélt a hitéről. És egyszer megkereste egy kedves tanárnő, nagyon szeretem azt a tanárnőt, és mondja, hogy figyelj csak, Isten nem olyan, amilyennek te gondolod. Isten az egy kedves nagyapó. Ül egy hinta székben, ott bóbiskol, előre, hátra, előre, hátra. Én meg még úgy hozzátenném, mert és persze ott van egy tűzlőpattany menyecske, aki intézi a világ dolgait mellette, és szépen még a teját, meg a lábmelegítőt odahozza a láb alá, ugye? Tehát sokszor ilyen istenkép van az emberek előtt, ilyen nagyapó istenkép. Hát ő vagy ilyen istenapó, vagy hogy tudjuk mondani, teljesen hamis kép, nagyon kedves, főleg gyerekeknek elmondani, hogy ilyen Isten, egy probléma van ezzel a képen, hogy nem igaz. Ez az egyetlen egy probléma, nem igaz. És ilyenkor el lehet mondani, hogy nézd, Isten valóban kedves, valóban a szeretet, de hát ő tartja a kezében a mindenséget. Ő nem szúnyóká, miközben ezrek halnak éhen, meg válnak hontalanná, meg árvával, hanem közben szenved ő is a szívében. Mert nem ez az emberekkel az akarata. És ő az árvák atya, ő a nyomorultaknak a gondviselője, a szegényeknek az istene, aki mindent lát és hosszan tűr értünk, hogy némelyek megmeneküljenek. Ő ilyen Isten, aki mindenkinek ismer. Milyen érdekes. Ez rögtön, ha ezt elmondjuk egy ilyen esetben, nem tudom, hogy ő hogyan tett akkor vallomást, de rögtön akkor egy hitvallást teszünk. Elmondjuk, hogy mi ezzel szemben ilyennek ismerjük meg Istent, ilyennek látjuk Jézust, azért, mert ezt mondja a Szentírás róla. Ez egy hitvallás. És ennek a hitvallásnak nagy jelentősége van. Más rosszabb esetben, az többször elhangzik, hogy valaki káromolva veszi fel Isten nevét. És volt egy testvér, aki azt mondta, én nem leszek gyáva. Amikor valamikor is káromolni fogják az Isten nevét, én hangosan azt mondom, az ő neve legyen örökké áldott. Hát ha ők kimerik mondani a káromlást, akkor azt mondja, én leszek, ki fogom mondani, az ő neve legyen áldott. Lehet róla beszélni. Ugye lehet hitvallást tenni így, lehet hitvallást tenni úgy. Valamikor az, ami bizonyságtételünk és hitvallásunk, hogy elmondjuk Istennel átélt tapasztalatainkat. Nézd! Tehát lehet, hogy ilyennek gondolod a világot, vagy ilyennek gondolod Istent. Én ezt tapasztaltam. Én mióta az Úr Jézussal járok, ez vagy ez történt. Le lehet mondani azt, hogy hogyan tértem meg? Miért tértem meg? Miért választottam az Isten követését? Mert ez sokszor csak bugyutaság az emberek, de el lehet mondani, hogy nézd! Nekem tönkre ment az életem. Totál értelmetlen volt. Úgy láttam, hogy az életemnek gyakorlatilag nincs értelme. Az, hogy most bemegyek a munkába, meg van pénzem, meg házam. De ez engem annyira hidegen hagy, ezt el lehet mondani, mert sok ember így éli. Nem ez az életem értelme. És egyszerűen úgy éreztem, hogy a létezésem céltalan. És nem tudok semminek, nem találtam. De amikor láttam, hogy van valaki, aki engem szeretett kezdettől fogva, úgy születtem erre a világra, megértettem, hogy már az életét adta, értem, ennyire szeretett,
Minden összeállt. Összeállt a puzzle. Összeállt a kocka, a kirakó. Értelmet nyert az életem. Ez a szeretet, ez rabul ejtette a szívem. Sok ének ez megfogalmazza. Ezért élek másért, ezért követem Isten. Ez nagyon-nagyon egyszerű bizonyságtétel. Nagyon egyszerű. De ennek a bizonyságtételnek szerintem felbecsülhetetlen értéke van, és felbecsülhetetlen súlya van, ha csak ennyit mondok. De tudom, hogy engem szeret az Úr. De tudom, hogy én egy olyan ember vagyok, akit szeret Isten. És ezért értelme van az életemnek, mert egy olyan embernek, akit szeretnek, van értelme az életének. Nem könnyű ezt megtenni. Nem könnyű megtenni. Sokszor nem könnyű az embernek megnyitni a száját, és nem könnyű egy hitvallást tenni, pár mondatot, vagy egy pár mondatot arról, hogy hogyan munkálkodott Isten az életünkben. És azért nem könnyű, mert érezzük, hogy ennek ára van. Ára van. Péternek is, akiről nemrég beszéltem nektek, aki megtagadta az Urat, egyébként ezért tagadta meg, érezte, hogy az ő hitvallásának lehet, hogy ára lesz. Fizetni kell, lehet, hogy meg kell, hogy halljon érte. És nézzétek meg, voltak olyanok, akik igen magas árat fizettek azért, csak hogy bizonyságot tegyenek arról, hogy kinek tartják Isten. Csak azért az egy alkalomért, hogy elmondják, hogy ők kiknek tartják Isten, az életük volt a fizetség. Milyen érdekes. Én úgy fordítottam le. Az életével vásárolta meg azt az egyetlen lehetőséget, hogy egy hiteles és valóságos tényeket közölhessen Istenről. Ott volt a pogány világ. Ott volt mindenki a hamiságot, a báványt, vagy a elvakultságban, gondolkozásban ott volt, és azt mondja, én el akarom nekik mondani, hogy nem ez az igazság. És erre mi a válasz? Elmondhatod, de ezért sokat kellett tegyél az asztalra. Mit? Az életedet. És valaki életén vásárolta meg azt az egy alkalmat, hogy bizonyságot tegyen arról, hogy mit hisz Istenről. Ezek a vértanúk. A vérén vásárolta meg azt, hogy tanul lehessen arról, hogy mi az igazság. Nézzétek csak meg, csak egy kis kitérő. Efezusi levélben Pál apostol mit mondott? Áron is megvegyétek az alkalmat, mert a napok gonoszak. Mi ez? Milyen sokszor olvasjuk, és milyen sokszor van benne, hogy jól használjam ki az életemet. Nehogy valamiről lemaradjak itt az életben. Nagyon jól osszam be az időmet, meg stb. De mikor gondoltunk arra, hogy áron is megvegyétek azt az alkalmat, hogy te bizonyságot tehessél Jézus Krisztusról. Hogy te elmondhass a hitvallásodat arra, hogy te kinek tartod Isten. Ez a hitvallás, ez olyan lesz, mint hogyha hirtelen felkapcsolnák a lámpát. Mint hogyha egy fákját fellobbantanának egy sötét közegben. Ez bátorság kell, ennek ára van. Ezt meg kell fizetni. Valamikor az ember élete az ára. Valamikor az ember presztízse az ára. Valamikor az ember tekintélye az ára. És valamikor az embernek a pénze az ára. Ismétek Bálint Zsolt itt biztos. Hiszen a unokatesója, ő mesélte egyszer, ott utazott a vonaton, nem tudom, hogy történetet hallottátok-e, nekem nagyon tetszik, ez is úgy megmaradt nekem, és főleg az, hogy mennyire leleményes volt Zsolti. Ment hozzá egy kéregető, ismétek a vonatos kéregetőket, ilyen kulcstartókat árulnak, és akkor kérnek pénzt érte valamennyit. És akkor Zsoltért 20 évvel ezelőtt az egyik kezébe tett egy ezrest, a másik meg egy Bibliát. Melyiket kéri? Hát azt hiszem, az ezrest választotta. De aztán beszélhetett néhány szót az igéről. De milyen érdekes, ugye? Melyiket választott? Pénzt választott? Vagy a Bibliát választott? Ez ugyanúgy nekünk is mindig előttünk van. Melyiket választott? Az árat inkább megtartod magadnak, nehogy engem valami károsulás érjen, vagy pedig mered kiadni azt, és mersz kárt szenvedni, anyagilag, egzisztenciálisan, mindenféleképpen kárt vallani azért, csak azért, hogy te hitvallást tegyél arról, akit minden héten imádsz. Akihez odajárulsz napunként, akinek a beszédét olvasod, vagy pedig azt, hogy nem fizetek érte árat. Nehéz sokszor megfizetni az árát. És azért magas sokszor az ár, mert a hitvallásnak nagyon nagy az értéke. Nagyon nagy. Magasabb, mint az aranyé. Nézzétek csak meg, mi a hitvallásnak az értéke. Figyeljétek! Ha te száddal vallást teszel Jézusról, és szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztott őt a halálból megtartató. Milyen érdekes? Mi a szívet nagyon hangsúlyozunk, szívvel hiszünk, és valóban Isten a szívet vizsgálja. De valamiért oda került ez, ha a száddal te megvallod. Vagy a másik. Szívvel hiszünk igazságra, szájjal teszünk vallást az üdvösségre. Itt is össze van kötve. Harmadik. Aki azért vallást tesz rólam az emberek előtt, én is vallást teszek arról az én mennyei atyám előtt. Nézzétek, milyen nagy értéke van arra a te kimondott szavadnak. Félre ne esik, nincs a szavainknak üdvösségszerző hatása. Nincsen. Nem azért leszel megtartva, mert te megvallottad. A szavaidnak nincsen varázshatalma, hogyha te megmondod, akkor az úgy lesz. Nem hiszek ebbe. Abban hiszek, hogy azt mondja, az is meg van írva a Szentírásban, hogy ez a nép csak ajkával tisztel engem, de szíve távol áll tőlem. Vagy pedig nem mindenki, aki azt mondja, hogy Uram, Uram, menj be, menjek országába. De ha kettő össze van, ha szívedben valóságos hit van, és akkor ez ki fog csordulni. A szádnak a beszéde, amiről te vallást tesz, az egyszerűen csak a vallástétel, az az igazolása, a bizonysága annak, ami a te szívedben van. Túl csordulj! De jaj annak az embernek, akinek zárt a szája, mert azt jelenti, hogy benne a szívében laposan van a forrás. A kút mélyén talán még van valami. A kút mélyén ott csordul valami, csordogál valami kis ereske, vagy lehet, hogy már csak a sárba ragad a lábunk. Ugye, hogyha bemegyünk a kútba. De milyen gazdag az az ember, akinek színig van a kút, és csordul ki, és meg tud nyílni a szája, és van miről beszélni. Az igenis ennek nagyon nagy jelentősége van. Még egy utolsó dolog, és aztán befejezem. Visszatérve még az imádsághoz. Nem tudom, hogy ti mennyire, hogy szoktatok imádkozni otthon. Nekem az nagyon jó, hogyha hangosan imádkozok. Nem szoktam én kiabálni, úgy magam elő motyogok. Úgy motyogni szoktam. Én szoktam hallani, hogy Andi is motyog maga előtt. És imádkozik. És tudjátok, valami ilyesmi volt, amikor Anna, akinek nem volt gyereke, és bement a templomba, és Éli ott volt, azt hitt, hogy édesbortól részegettél, vagy mi van, mit csináltam. Erő is motyogott, mozgott a szája, mondta a dolgokat, kimondta. Ez fontos. Én ezt fontosnak tartom, hogy mondjátok ki hangosan, amit csak motyogva is. És nem véletlenül van az, hogy az Úr Jézus beküld minket a belső kamrába. Azért, mert ott olyan dolgokat kell elmondni Istennek, amik nem tartozik másra. Senkire. Se félre, felesége, se barátra, se barátnőre, se gyerekre, senkire nem tartozik. Az rám tartozik meg Isten. Ott ki kell mondani mindent. Ha nincs az embernek ilyen kimondott csendes kamrája, lelkében kárt van. De ki lehet mondani ezeket a dolgokat? És lehet motyorázni, sokat mondani. És sokszor azt érzi az ember, hogy gondolatban én mindent szépen fel tudok mondani. De kinyitni a számat, még ha suttogva is, nagyon nehéz. Hát én tapasztaltam ilyet. És lehet, hogy ti is tapasztaltatok ilyet, hogy kimondani már nehéz. Tudjátok, ez nem véletlen. Nem véletlen. Mert nekünk is van, ami bezárja a szánkat. Valami lakatot tesz a szánkra, hogy ne tudjunk beszélni, mert igenis jelentősége van annak, hogy elmondjuk ezeket a dolgokat. Nekem az olyan beszédes az a kép, mikor Dániel, tudjátok, megparancsolták Belsazár királyi Dánieléknek, hogy nem szabad imádkozni senkihez, stb. Dániel mit csinált? Felment, és úgy, ahogy szokta, napjában háromszor imádkozott nyitott ablaknál Jeruzsálem felé. Hát ez a nyitott ablak, ez szinte beszédes, szinte kiabál, hogy hát ez azt jelenti, hogy a szívem nyitva van Isten felé mindig. Mindig nyitva a szám, mindig nyitva a szem. De ezek az ablakok beszoktak csukódni. Becsukódik ez az ablak. Általában bűnök miatt, meg a rendezetlenség miatt tud becsukódni az ablak, ami Isten felé nyílik, és akkor szokta az ember érezni, hogy nem tud megnyílni a szája imádkozás közben. Mikor az Isten felé van egy rendezetlensége, és akkor minden bezáródik. Nagyon fontos, hogy nyitva legyenek ezek a dolgok. Éppen pénteken beszéltünk Nehémiás könyvéről falépítésről, és ott nem csak falat építettek, ajtót is építettek. Azért, mert valaminek ki kell, meg be kell jönni. Na most nézzétek meg, mikor be van zárodva egy ajtó, akkor se semmit, semmi más, csak a vallástétel. De akkor nem azokat kell megvallani, Úram Isten, te vagy a menny királya, te vagy hatalmas minden, nem ilyeneket. Akkor vallást kell tenni a bűneinkről. Vallástétellel kezdődik az ajtóknak, meg az ablakoknak a megnyílása. Egyszerűen el kell, Uram, itt meg itt vétettem. És sokszor a hívő azért nem hagyja abba a bűnvallást, mert már nincsenek király bűnök az életében olyan értelemben, amik kilógnának. Sokszor már nincsen olyan, amiért a minden hívő megszól. Hanem csak olyan bűnök vannak, amiket nagyon könnyű takargatni. Amiket le lehet takarni szépen, hogy be lehet szépen a szőnyeg alá rakni, amit be lehet rakni a könyvespolc hátuljára, nem jár, a vendégek jönnek, nem látják. Minden szépen rendben van. Na ezeket a bűnök, sokszor ezek gátolják meg az embernek a szájának a kinyitását. Amik ott történik a fejbe, ezeket gondolom, Uram. Uram, ezek a nyomorúságos gondolatok járnak a fejembe újra és újra. Tudom, hogy nem jó, de ez van. Na ezeket kell elmondani Istennek. Ezeket fel kell tárni Isten előtt. És amikor az ember így vallja a bűnét, leteszi Isten előtt a bűnét, és jó, hogyha van esetleg egy lelki testvér, akivel ezt meg tudja tenni, egy bizalmas, mindenkinek tilos elmondani szerintem, akkor onnantól kezdve azt veszi az ember észre, hogy megnyílik az ember szája, és könnyebb az imádkozás, és tud imádkozni. Ennyit szerettem volna mondani. Nyissátok meg a szátokat. Valljátok meg, hogy kinek tartjátok Istent. Mondjátok el Istennek. Úgy, mint a gyerek elmondja apukámnak, apukájának vagy anyukájának. Mondjátok el neki, és soroljátok fel. És amikor olvassátok az igét, és látjátok, hogy ezt mondja Istenről az igé, akkor mondja, Uram, én is ezt tartom rólad. Én is ezt hiszem. És ha nem akar nyílni az a száj, akkor mondd el Istennek. És meglátod azt a csodát, hogy megnyílik. És az a folyó, az megint áramlik kezd, az megint buzogni kezd. És még egy nagy értéke van, és ezzel fejezem be, mikor valaki vallást tesz Istenről, hogy így térhetnek meg mások Krisztushoz. Mert a hit az hallásból van, a hallás pedig, és ez nem egy csúnya vagy egy eltorzult fogalom, Isten beszéde által. Isten beszéde nyitja meg az ember fülét, hogy tudjon hallani. Hagyjon az Úr nektek ezt bátorságot, erőt, lássátok ennek a felbecsülhetetlen értékét, merjetek ezért áldozatot hozni, akár ha kell az életeteket is. Ámen.